Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Negyedmillióan rótták le kegyeletüket Ferenc pápa előtt, közölte a Szentszéki Sajtóközpont április 25-én 19 óra 12 perckor a végleges adatokat. Április 23-án szerdán délelőtt 11 órától péntek 19 óráig mintegy 250 ezer ember érkezett a Szent Péter Bazilikába, hogy lerója tiszteletét Ferenc pápánál, írta a Szentszéki Sajtóközpont. Mindez azt jelenti, hogy pénteken délóta eltelt időszakban mintegy 100 000 ember járult az elhunyt szentatya koporsójához, hogy lerója tiszteletét. Ferenc pápa koporsóját zárt körű szertartás keretében zárták le péntek este. Tegnap este 9 órakor imádkozták a rózsafüzért a hívek a Santa Maria Maggiore Bazilika előtti téren. Ma 10 órakor kezdődik a Szent Péter Bazilika előtti téren Ferenc pápa gyászmiséje, amelyet Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezet. A gyászmise végén sor kerül az utolsó könyörgés és a végső búcsú szertartására, majd ezt követően kísérik át Ferenc pápa nyitotta úton vitt koporsóját a Szent Péter Bazilikától a Santa Maria Maggiore Bazilikáig. A templom kapujában szegények és hajléktalanok ülnek majd. Így ők lesznek azok, akik a legutolsó búcsút vehetik a szegények pápájától, akit végakaratának megfelelően zárt körű szertartás keretében temetnek el a Santa Maria Maggiore Bazilika baloldali mellékhajójában, a pálkápolna, ahol a Salus Populi románi kegykép található, és a Sforza kápolna közötti részen. Szombaton a temetés estéjén is 9 órakor lesz a rózsafüzéri imádság. Április 27-én vasárnap reggel 7 órától lehet látogatni Ferenc pápa sírhelyét a Santa Maria Maggiore Bazilikában. Ternyák Csaba egriesek körlevélben kérte a papságot, hogy ma 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, s kérte buzdítsák a híveket, hogy közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor ma 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást közvetíti a Szent István Rádió. A magyar kormány mély megrendüléssel értesült őszentsége Ferenc pápa haláláról. Az egyházfő személyisége, lelki-szellemi öröksége és világra gyakorolt hatása kiemelkedő, ezért a kormány a nemzeti együttérzés és tisztelet kifejezéseként nemzeti gyásznapot rendelt el a temetésének napjára, azaz mára. A nemzeti gyásznap során a nemzeti lobogót félárbócra engedik, az állami és önkormányzati intézményekre, valamint középületekre pedig fekete zászlót kell kitenni. A kormány arra kéri a magyar embereket, hogy méltósággal, csendes főhajtással emlékezzenek meg Ferenc pápa életéről és szolgálatáról. Ferenc pápa a béke embere volt, szelíd és rendíthetetlenül bátor, és ez nekünk, magyaroknak különösen fontos volt, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, háborús időkben a legnagyobb örökség, amit a harcoló felek, az egész európai nyugati, sőt emberi civilizáció kaphat, az maga a béke. Ferenc pápa a béke embere volt. Ez egyrészt azt jelenti, hogy szelíd ember volt, másrészt azt, hogy rendíthetetlenül bátor, fogalmazott. Kormányfő kifejtette, a béke mellett kiállni ugyanis az elmúlt 3 évben egyet jelentett a napi megtámadással, megbélyegzéssel és megkurcolással. És a Szentatyát is folyamatosan tűz alatt tartotta a háborúpárti propaganda hálózat, és próbálta rávenni, hogy adja föl a békepárti álláspontját, de nem tette. Nekünk, magyaroknak ez különösen fontos volt, mert az elmúlt 3 évben Donald Trump győzelméig az egész nyugati világban csak ketten álltunk ki folyamatosan a béke mellett, Magyarország és a Vatikán, mondta Orbán Viktor. Hozzátette, ha egyedül vagy, mégpedig az Európai Tanácsban mi mindig egyedül voltunk, akkor minden barátságnak és támogatásnak megnő a jelentősége. Így Ferenc pápája is, aki folyamatosan fölhívta Magyarországot arra, hogy bátran álljon ki a békéért, sőt, az ő támogatása természet feletti súlyt adott az igazságnak, a békének, vagyis annak az ügynek, amit mi magyarok is képviseltünk, mutatott rá a miniszterelnök. Végül az időjárásról. Délelőtt főleg a Dunántúlon eshet, majd délutántól ott is csökken a csapadékhajlam. Legtovább a nyugati-délnyugati tájakon marad felhős az ég. Ezzel szemben a keleti, északkeleti ország részben a nap nagyobb részében napos időben lesz részünk. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz, amelyet néhol viharos széllökések kísérhetnek. A hőmérséklet napközben 15 és 23 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. 17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember, Ferenc pápa külön száma. A tartalomból. A népek pápája volt. Erdő Péter bíboros prímás részvédtávirata Ferenc pápa halálára. A remény embere. Veres András győri megyéspüspök az MKPK elnökének írása. A Szent Atya, aki Radnótit idézte. Az Úr ma és örökké él. Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete. Keresse az új ember külön számát a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2025. április 26-a van, szombat. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Tompos Péter, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most kérem hallgassák meg műsorismertetésünket, melyben felhívom figyelmüket a mai napot érintő műsorváltozásra is. Rövidesen reggeli beszélgetésünket hallhatják, amelyben beszélgető társam dr. Artner Péter kánonjogász, a témánk pedig a rövidesen összeülő konklávé lesz. Hallgassunk bele ebbe a műsorba.
Eredetileg a római nagycsaládok voltak azok, akik a pápa választásra nagyon nagy hatással voltak, hiszen azért ez egy hatalmi harc volt Róma püspökségért, és a különböző érdekcsoportok, családok egymással harcoltak azért, hogy kinek a jelöltje kerüljön be a pápai pozícióra. Amikor próbálták kizárni a római nemességet, a római embereket a pápa megválasztásából, akkor viszont előállt az a probléma, hogy megválasztanak valakit pápává, de nincsen mögötte politikai támogatás.
9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána pedig Ferenc pápáról emlékezünk meg. A műsorban stúdióbeszélgetést hallhatnak Ferenc pápáról, az ő életéről és jelentőségéről. A szerkesztő Farkas Erzsébet vendégei a stúdióban, Csizmadia István atya, az Egri Bazilika plébánosa, Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri plébános és Szedmek Zoltán Miskolc Mincenti káplán lesznek. A rövid ajánlunkban most Szedmek Zoltánt hallják.
Ferenc pápa is egy róla készült filmben maga is mondja, hogy minden nap meghalunk kicsit, és egy napon tényleg elmegyünk, és ő maga így fogalmaz a saját halálával kapcsolatban, hogy mikor, amikor az Úr akarja, és ahogyan az Úr akarja. És az Úr így akarta, és amiről beszéltünk itt a békéről, úgy írták, ha jól emlékszem, ugye a vatikáni híradások, hogy békésen hunyt el. Tehát, hogy az a béke, amiről egész életében beszélt, megadatott neki a halála pillanatában, és békében távozott el.
9 órától ma is külön válik Török Szent Miklósi és Kisújszállási adóink műsora. A hírek után Napról Napra című összeállításunkban többek között a gölödin leves elkészítését és burgonyával készített tészták receptjét ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
Lehetett ezt ilyen kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe, de itt az Alföldön hívják még gölődin levesnek, gölödénynek is.
Szintén 9 órától külön műsort sugároztok a adónk is. A kilátóban beszámolunk az idei földnapi programokról, valamint bemutatkozik az autiinfo.hu, az Autisták Országos Szövetségének egri irodája. Ajánlunkban Kővári Editet, az AOSZ elnökét hallják.
Azt látjuk, hogy a világon mindenhol a lakosságnak most már több mint az 1%-át tartják számon, hogy autizmussal diagnosztizált. Sajnos Magyarországon ennyire pontos adataink nincsenek, de nincs okunk feltételezni, hogy itt más lenne az előfordulási gyakoriság. Amit pontosan tudunk és látunk, az az, hogy a köznevelési rendszer adatai, az oktatási hivatal adatai szerint a tanulók között közel 14 ezer autista tanuló vesz részt az oktatásban autizmus diagnózissal.
És most érkeztünk el a műsorváltozáshoz, ugyanis 10 órától Ferenc pápa temetését közvetítjük élőben Rómából. Műsorismertetéssel azt követően jelentkezünk majd legközelebb. Kedves hallgatóink, műsorainkhoz ma is mindannyiuknak tartalmas időtöltést kívánok.
Israel, redeem. hallja, az mondja, hogy jövel, aki szomjas, jöjjön el. És aki akarja, mind vegye el, az élet vizét ingyen. És aki hallja, az mondja, hogy jövel, aki szomjas, jöjjön el. És aki akarja, mind vegye el, az élet vizét ingyen.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Amikor egy püspök lemond vagy meghal, és egyházmegyéje első számú vezető nélkül marad, sede vacante állapotról beszélünk. Ha a pápa mond le, vagy hal meg, nem csupán a római egyházmegye marad vezető nélkül, de az egész egyház is. A sede vacante, vagy interregnum alatt az egyházat a bíborosok testülete kormányozza, valamint ők készítik elő az új pápa megválasztását is. A sede vacante, vagyis a széküresedés akkor ér véget, amikor a konklávén megválasztott új pápa elfogadja megválasztását. Reggeli beszélgetésünk témáját az egyház vezetésének jelenlegi állapota, vagyis a pápai szék megüresedése adja. Beszélgető társam dr. Artner Péter Káli plébános, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetének nyilvános rendkívüli egyetemi tanára. Tartsanak velünk!
Második Miklós pápa volt az, aki előírta, hogy a római pápát, azt a római pápa közvetlen tanácsadói válasszák meg, illetve hát a pápa közvetlen tanácsadói, a bíborosok választják meg a pápa halála után a következő pápát. Aztán ez az évszázadok során, ez a 11. században volt II. Miklós pápa, évszázadok során alakult ki ez azzá, hogy csak a bíborosok választják, és hogy maguk közül választják. 13. század óta a bíborosok mindig maguk közül választanak pápát, bár elméletileg nincs kizárva az a lehetőség, hogy mást választanak saját magukon kívül. Elméletileg nézve bármely megkeresztelt férfit pápává lehet választani.
Tehát extrém esetben, de ez tényleg csak egy játék a gondolattal, egy nem pap is lehet pápa.
Megkeresztelt és férfi legyen. A püspökké kell szentelni, ha még nincsen püspökké szentelve az illető megválasztott. Püspökké kell szentelni, és hát püspökké szentelni, mert csak férfit lehet, és alapvetően ugye megkeresztelt szemét.
Akkor nézzük, hogyan alakult ez.
Eredetileg a római nagycsaládok voltak azok, akik a pápa választásra nagyon nagy hatással voltak, hiszen azért ez egy hatalmi harc volt Róma püspökségért, és a különböző érdekcsoportok, családok egymással harcoltak azért, hogy kinek a jelöltje kerüljön be a pápai pozícióra. Amikor próbálták kizárni a római nemességet, a római embereket a pápa megválasztásából, akkor viszont előállt az a probléma, hogy megválasztanak valakit pápává, de nincsen mögötte politikai támogatás. Utána jött be, ez hosszú-hosszú évszázadok időszaka természetesen, hogy nem a római családok, hanem az egyes nemzetek voltak azok, akik próbálták a saját jelöltjüket előre tolni a pápai székbe. Gondoljunk csak bele az avignoni fogságba, hát az teljesen francia befolyás alá volt bente az egész egyházat. Akkor viszont a nemzetek, az országok, a királyságok voltak azok, akik a pápát, ha támogatták, akkor mögé álltak, ha nem támogatták, akkor viszont szembeszálltak vele, és azért Rómának voltak politikailag és nem pápaság szempontjából nézve dicstelen napjai, amikor lerohanták, ugye a Szakkodi Róma, Róma kifosztása, amikor a különböző zsoldosok és hadseregek megtámadták Rómát. És egész egyszerűen ott is az volt, hogy egy gyengekező pápa, vagy politikai támogatás nélküli pápa, egy hatalom nélküli pápa nem tudott védekezni.
Tehát nem voltak akkor még lelki pásztori pápák, mondjuk így.
Inkább világi uralkodóként tekintett az egész világ a pápára, mint manapság. Tehát ma egyértelműen lelkipásztori szempontból nézzük. De ha megnézzük azt az érdekes kérdést, hogy a történelem során miért került annyiszor előtérbe az az uralkodók házasságánál, hogy pápai áldást kérjenek a saját házasságukra, egész egyszerűen azért, mert a pápát mint szövetségest tekintették. És régen, középkorban, kora középkorban, a földbirtok jelentette a vagyonnak a nagyságát. És a világ legnagyobb földbirtokosa a katolikus egyház volt. Természetesen ugye ez országonként, egyházmegyéként tevődött össze, tehát nem maga a római pápa volt a földbirtokos. Noha volt ugye Garibaldiék egy pápai állam, de az, hogy a katolikus egyháznak volt a világon legnagyobb földterülete, ezzel ő volt a legnagyobb uralkodó a világon. És amikor egy uralkodó a saját házasságára, vagy gyermekeinek a házasságára a pápa áldását kérte, ezzel gyakorlatilag a pápát, mint szövetségest állította maga mellé, a legnagyobb hatalomnak a birtokosát itt a földön.
És az, hogy mindig olasz volt a pápa, egy-két kivételtől eltekintve, az miért volt? Tehát azért a bíborosok régen is voltak akár franciák, magyarok, de miért mindig olasz volt a pápa? Mondom, egy-két kivételtől eltekintve, de azt mindig kihangsúlyozzák, mert ritka, mint a fehér holló.
Adorján pápa volt az utolsó, nem olasz, második János Pál pápáig, Szent második János Pál pápáig, viszont ugye 1978 óta három pápánk volt, egyik sem volt olasz. Hogy miért volt mindig olasz? Egyrészt biztos, hogy van benne egy római centralizációs gondolkodás, másik oldalról meg ha azt nézzük, a nagy számok törvénye. Most ugye én is az utóbbi napokban nagyon sokat olvasgattam a bíborosi statisztikákat, a pápáknak a történetét, a megválasztásuk körülményeit, hiszen ilyenkor mindenkinek beindul a gondolkodásmódja. Nem akarok most számokat mondani, mert nem tudom pontosan így fejből. A 20. század elején a bíborosi testületnek több mint a fele olasz volt. Most talán 13%-a olasz. Tehát akkor nagy számok törvény alapján, hogyha van akkor mondjuk 50-60 bíboros, amiből mondjuk 40 olasz, akkor nagy valószínűség szerint olaszt fognak számítani, vagy választani. Most van ugye 135 elektor bíboros, tehát választó bíboros, akinek a 13%-uk olasz, kerekítsünk, ez 20 olasz bíborost jelent, tehát az azt jelenti, hogy akkor 115 még mindig nem olasz. Tehát ha pusztán a számokat vesszük, ez egy nagy esély, hogy nem olaszt fognak választani. Nem kizárt természetesen, mert ugye az, hogy ki lesz az vagy a következő pápa, az utóbbi napokban ez nagyon-nagyon felvetődött megint kérdésként. Legfontosabb kérdés az, hogy a bíborosok kit akarnak, vagy milyen irányvonalt akarnak követni. Az, hogy személy szerint olasz lesz ez az illető, vagy nem olasz lesz az illető, az szerintem elhanyagolható abban a világban, amikor már az interneten keresztül mindenhova mindenkinek a gondolata eljut. Régen, amikor még hagyományos posta volt, sőt, annak idején még az se volt, akkor fontosabb volt a római centralizációnak a kérdése. Ma már nem olyan jelentős.
Mire egy pápa halálhír eljutott mondjuk Dél-Amerikába, onnan megjönni mondjuk a pápa választásra, az egy kis idő volt. Mikortól van az, hogy minden bíboros igyekszik ott lenni?
Hát ugye második Miklós volt az, aki előírta, hogy a bíborosok választják a pápát, és hogy ez a bíborosoknak nem csak joguk a pápa megválasztása, hanem kötelességük.
Kötelező megjelenni,
rendkívüli okok esetén van felmentés. Ferenc pápa megválasztásakor volt olyan bíboros, aki egészségügyi okok miatt kérte a felmentését, hogy nem tudott lenni, tehát fizikailag képtelen arra, hogy elmenjen Rómába, természetesen ezt ilyenkor tudomásul veszik, de a bíborosoknak kötelező ilyenkor elmenni Rómába. A pápa Szentatya halála után a Kamerlengó bíboros azonnal be is jelentette, hogy már másnap reggel 9-re összehívja az első konzisztóriumot, és Erdő Péter bíboros úr is másnap reggel már ment ki Rómába az első konzisztóriumra, úgyhogy azóta is kint van.
Tekintsük még vissza egy kicsit a történelembe, a történelmi kialakulásáról a pápa választásnak. Ugye bíborosok, Róma, Sixtus kápolna, azelőtt még nem volt Sixtus kápolna, hol volt a helyszín?
Nem mindig volt Rómában. Hát az, hogy Rómában van a pápa választás, az csak az utóbbi néhány száz évnek az eredménye. Régebben ugye a nagyon híres pápa választás volt a Viterbói, amikor igazából a konklávét is kitalálták. Ott gyűltek össze a bíborosok, hogy megválasszák a pápát. Hát akkor egy jelentős interregnum volt, mert nem tudták megegyezni a pápa személyében, és gyakorlatilag Viterbo város polgárai elégelték meg azt, hogy itt vannak a bíborosok, és hosszú-hosszú időn keresztül nem csinálnak semmit.
De tehát, volt olyan konklávé, mi eltartott, vagy három
évig? Két és fél évig. A leghosszabb idő 2,5 évig volt, és akkor volt az, hogy egy öreg, szegény, bencés szerzetes írt egy dörgedelmes levelet a bíborosoknak, hogy mi az, hogy nem tudják megválasztani a pápát. Hát hogy maradt így az anyaszentegyház földi vezető nélkül? Szedjék már össze magukat végre, és gondolkozzanak el, és imádkozzanak, és elmélkedjenek. És akkor a bíborosok meg úgy döntöttek, hogy hát ez a bencés szerzetes, ha ennyire okos, meg ennyire hozzáért a dolgokhoz, akkor legyen ő az új pápa. És ekkor választották meg 5. Celesztint, akit később szenté is avattak. És hát a szegény bencés szerzetes 5. Celesztin, aki egész életét egy rendházba töltötte. Az egyszer csak bekerült a 13. század végén a vatikáni, nem volt akkor még Vatikán, tehát a pápai államnak az élére, az egyház nemzetközi vezetésébe, a kormányzásba, és nem értett hozzá. És ő volt az, aki akkor megkérdezte a saját egyházjogászát, hogy lemondhat-e a pápa. És akkor az egyház jogásza utána nézett annak, hogy igen, a pápának jogában áll lemondani. És akkor 5. Celesztin pápa be is jelentette a lemondását, tehát utána megválasztották az utódát, mit ad Isten, pont az ő egyházjogásza lett, aki 8. Bonifác néven került hatalomra, egyik legnagyobb pápája volt az egyháznak, az első szent évet ő tartotta, és ő, hogy nehogy vita legyen abból, hogy a pápa lemondott, és esetleg az nem is érvényes, fogta az öreg 5. Celesztin pápát, és bezárta egy kolostorba, hogy ott el lesz, és végül is ott is halt meg, de szent életű volt az egyház, szenté is avatta őt később.
Felmerül a kérdés, hogy azért egy pápa, vagy aki akkor még nem pápa, csak bíboros, az mondhat nemet?
Mondhat nemet, és a pápa megválasztásának szigorú titoktartására jellemző, hogy nem tudjuk, hogy volt-e valaha olyan, hogy egy megválasztott pápa nemet mondott volna az ő pápaságára. Az, hogy ki hány szavazatot kap, az is titok. Azt tudjuk, mert az gyakorlatilag nyilvános, hogy hanyadik fordulóban választják meg. Hiszen ugye első nap van egy forduló, utána naponta 4 forduló, délelőtt 2, délután 2, és az, hogy hanyadik fordulóban választják meg, azt meg a felszálló füst jelzi.
Tehát amikor látunk ilyen, ha nem is fiktív történeteket, de egy-egy pápa életét feldolgozó filmet, és ott olvassák a neveket, és akkor látjuk, hogy azért vannak esélyesebbek, akik között végül is nem dől el a pápa választás. Ennyi azért kiszivárog.
Ha más nem, akkor úgy kiszivárog, hogyha hosszú ideig nem választják meg a pápát, napokon, heteken keresztül, ugye most 33 forduló az, ami után szünetet tart a konkláve, akkor tudjuk, hogy ott vannak komoly eltérések a pápa jelöltek között, illetve a szavazó táborok között, és nem kapja meg senki se azt a szükséges 2/3-ot, amire szüksége van. Ugye a legeklatánsabb példa, pozitív irányba nézve, Benedek pápának, Ratzingernek a megválasztása. Tehát őt a legesélyesebbnek tartották, hogy bekerüljön a... illetve, hogy a konkláve őt választ a pápának, így is történt. Nagyon rövid idő alatt megválasztották.
De azért azt tudjuk, mert katolikus orgánumban is megjelent, hogy a második helyezett már akkor Bergoglio volt.
Erre azt szokták mondani, hogy aki mondja, nem tudja, aki tudja, nem mondja. Mivel ez teljesen szigorú titoktartás alatt van, ezek csak találgatások. Nem voltam még sose konklávén. Az biztos, hogy van egy sablon, gyakorlatilag szavazólap, latinul felírva, hogy római pápának választom, és akkor oda kell ráírni a nevét, hogy melyik bíborost, illetve hát, hogy kit jelöl az illető. Ez egy biankólap. Ugye a szavazások végén ugye el is égetik rögtön, és abból származik a füst, ami jelzi, hogy van pápánk, vagy nincs pápánk. Ugye utóbbi időben volt probléma erről, hogy most fehér színű, vagy fekete színű, inkább szürke volt, de most már vegyi anyagokat is kevernek hozzá. Régen az volt, hogy vizes szalmával égették, és akkor a fehér füst, a gőz jött fel igazából, de most már vegyi anyagokkal égetik el a kályhában, a Sixtus kápolnában, a kályhában a szavazólapokat minden forduló után, és ez jelzi, ez a füst jelzi azt, hogy van pápánk, vagy nincs pápánk. Egyébként én saját magam is megtapasztaltam ezt, amikor voltam kint Rómában, a Capella Sistinában, a Sixtus kápolnában, egyik első alkalommal, és megkérdeztem ott a teremőt, hogy hol van a kéménye, hol van a kályha. És akkor mondta, hogy az nincs állandóan felállítva, az csak a pápa választás idejére teszik, ide megmutatta, hogy azon az ablakon szokták kivezetni a füstöt, oda szokták tenni a kályhát, de az nincs állandóan kitéve.
Régebben, hogy említetted, hogy voltak elhúzódó konklávék, volt egy olyan szokás, vagy regula, hogy egyre kevesebb ételt kaptak a bíborosok, hogy arra bírják őket, hogy minél hamarabb döntsenek?
Hát maga a konkláve, tehát a cum clave, a kulcssal való bezárás is ezt jelenti, hogy bezárták őket, igyekezzenek. És igen, csökkentették a fejadagokat, végül csak kenyéren és vízen voltak, és gondoljunk bele azok a középkori nagybirtokos földesurak, a bíborosok, akik a legnagyobb jóléthez vannak szokva, össze vannak zárva egy pici szobába, kenyéren és vízen. Hát akkor elég motiváltak arra, hogy végre döntsenek, és ami még fontosabb, legalábbis a ő akkori életük szerint, hogy a birtokaiknak a jövedelme a pápai széküresedés idején nem volt az övék. Tehát ezzel is motiválták őket, hogy gyorsabban igyekezzünk, nem érünk rá egész nap, mert addig nincsen jövedelmük, tehát kiadásaik vannak.
Volt vétó, ha már ilyen történelmet idehoztuk, és a konklávét vagy a pápa választást nem csak a mai értelemben vesszük, de ma már elképzelhetetlen az, hogy egy uralkodó megvétózza a pápát.
10. Pius megválasztása esetén történt konkrétan ez az eset, amikor a katolikus országok vezetőinek, többek között Ferenc József osztrák-magyar császárnak és királynak joga volt vétót bejelenteni a pápa választás eredménye ellen, és be is jelentették, és ezért lett 10. Pius utána a pápa. Tehát új pápát kellett választani.
Térjünk rá a mostani helyzetre. Nyilván sok történelmi évszázados mozzanatot megőriz a pápa választás hagyományából a mai eljárás is. Hogy zajlik? Kezdjük azzal, hogy meghal a pápa.
Kamerlengó bíboros az, aki hivatalosan kijelenti, hogy meghalt a pápa, ugye régi hagyomány, hogy háromszor a keresztnevén szólítják, nem a pápai nevén, hanem a keresztnevén, és hogyha erre nem reagál, akkor volt még a régi szokás, hogy egy kalapáccsal megütötték a fejét, hogy ezzel is nézzék, hogy reagál-e valamit. Ez a régi kalapáccsal való megütés a régi gladiátor korból származik, amikor egy gladiátor nagyon súlyosan megsérült, akkor a gladiátornak a tulajdonosa, ugye rabszolgákról van szó, vagy a tulajdonos egyik megbízottja lement, és kalapáccsal vágta fejbe a nagyon súlyos sérült gladiátort, hogy meggyőződjön arra, hogy tényleg meghalt-e, vagy esetleg pont akkor halljon meg, ha már nagyon szenvedett. És ennek is van egy szimbolikus értéke, hogy a pápa halála egy küzdelem végét jelenti. Az egész egyházért való küzdelem végét jelenti. És átmenetet a mennyországba. És a pápa halálának megállapításával, pápa temetésével kapcsolatban levő dolgok, ezek szimbolikus jelentőségűek. Tehát ma már természetesen nem ez alapján, vagy nem így állapítják meg a halálát, hogy most ugye, ha megtartották a hagyományt, akkor a Kamerlengó bíboros elméletileg Kevin Farrell háromszor szólított a keresztnevén, hogy Jorge, 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 és hogyha erre nem válaszolt, akkor mondta, hogy vere pape mortus. Tehát a pápa valóban meghalt. És utána hozzák ezt természetesen nyilvánosságra, megvan a protokoll, hogy kit értesítenek, ugye Róma városának helynökét, a bíborosokat, a bíboros testületi dékánját, a nunciatúrákat, az államfőket, hogy milyen formában hozzák ezt nyilvánosságra. Hát ma már ennek sincsen olyan jelentősége, hiszen az interneten keresztül másodpercek alatt eljut. Hát 7 óra 35 perckor halt meg a Szentatya. Én húsvét hétfőn itt a Káli mise után, amikor bejöttem a plébániára, bekapcsoltam 4-11 körül a számítógépet, és hát már itt volt. Hát régen ennyi idő alatt gyakorlatilag még a szomszéd templomba sem ment volna el a hír. De most már az egész világ azonnal tudta. Utána, ami fontos és jelentős, hogy a pápai hivatalt és a pápa magánlakosztályát azt lepecsételik és lezárják, ott senki nem tartózkodhat bent, csak a következő pápa nyithatja ki ezt a pecsétet. Ez egész egyszerűen az iratoknak, a személyes holmiainak, a egyházi dokumentumoknak az őrzését jelenti, hogy senki ne nyúlhasson hozzá. Ehhez kapcsolódik a pápai pecsétgyűrűnek, a halászgyűrűnek az összetörése, a megsemmisítése is, hogy ne lehessen visszaérni vele.
De ma is még pecsételi a gyűrűjével a hivatalos iratokat?
Vannak, amiket igen, de ez is már inkább csak szimbolikus, hiszen manapság már 3D-s technikával bárki nyomtat egy ilyen pecsétgyűrűt és tudja hamisítani. Tehát inkább ez is csak szimbolikus jelentőségű, nem annyira a gyakorlati és a tényleges oldalban előtérbe helyezve. Nem beszélve arról, hogy ma, ha Szentatya valamit közzétesz, akkor minden nap fenn van az interneten, és bárki számára elérhető és olvasható. Régen azért egy pápai dokumentum kettő példányba készült, egy maradt a vatikáni levéltárba, egyet meg elküldtek a címzetnek.
Tehát lezárják a lakosztályt, a gyűrűt úgymond megsemmisítik, visszavonják az érvényességét, hogyan tovább?
A temetésről az van előírva, hogy lehetőség szerint a negyedik-hatodik nap, halál után negyedik-hatodik nap között történjen a temetés, de mindenképpen 9 napon belül. Ez a II. János Pál pápa által kiadott Universi Dominici Gregis dokumentumban van leírva. Halál után 9 napon keresztül a bíborosok miséznek az elhunyt szentatya lelki üdvért, és ezzel párhuzamosan folyik a temetési szertartás, ami most rendkívüli lesz, hiszen Ferenc pápa azt kérte, hogy őt a Santa Maria Maggiore bazilikába temessék el, ami nem egyedi, mert van már ott több pápa is eltemetve. Inkább azt mondom, hogy az utóbbi évek, évszázadok hagyományaitól tér el, hiszen az utóbbi években, a évszázadokban a pápákat mind-mind a Szent Péter bazilikában temették el. Sírjuk az altemplomban látható jobbára.
Igen, a végrendelete is azért a napvilágot látott a pápának, és abban is tudjuk, hogy ez volt a kérése. Igazából a végrendelete nem is tartalmazott mást, csak a saját temetésének a körülményeit próbálta szabályozni?
Gyakorlatilag pápaként más feladata nem volt. Az, hogy neki milyen magánvagyona volt, arról lehet találgatásokat hozni, voltak is az interneten ilyen-olyan-amolyan leírások. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a pápa zsebében kotorásszunk, nem beszélve arról, hogy természetesen, ahogy szokták is mondani, hogy a halotta sohán nincsen zseb. Az, hogy a szentatyának ha volt egyáltalán magánvagyona, kire fordítja, kire költi, kinek adományozza, az nem a mi feladatunk, hogy ezt értékeljük, de nem is feltétlenül szükséges. Ahogy általánosságban sem szokták az embernek a teljesen privát végrendeletét nyilvánosságra hozni, egy római pápánál sem szükséges, hogy a teljesen privát és magán végrendeletét, ha egyáltalán van, azt nyilvánosságra hozzák. Az érintettek meg fogják tudni, többi embernek meg ez nem feladata, hogy ezt kutassa.
Csak azért kérdeztem ezt, mert II. János Pál is meghagyta a végrendeletében, hogy vigyék őt haza halála után Lengyelországba, de a bíborosok ezt nem teljesítették.
Igen, ez egy jó kérdés, hogy mennyire lehet egy pápának a végrendeletét felülírni. Ha egyszerűen azt nézzük, hogy Magyarországon a magyar polgári törvénykönyv és hozzá kapcsolódó egyéb rendeletek is lehetővé teszik egy végrendeletnek a megtámadását, nem teljesen elképzelhetetlen az, hogy egy végrendeletet megtámadnak. Vagy nem tartják be. II. János Pál szeretett volna Lengyelföldben nyugodni, a bíborosok úgy döntöttek, hogy Rómában lesz temetve. Most egyelőre a mai hírek szerint legalábbis úgy néz ki, hogy a Santa Maria Maggiore-ban fogják eltemetni Ferenc pápát, tehát átszállítják oda, ezt a kérését teljesítik. Érdekes picit belegondolni abba, hogy ha János Pál pápát annak idején hazaviszik Lengyelországba, és ott temetik el, és néhány év múlva meg szentté avatják, akkor most maradt volna Lengyelországba, vagy visszaviszik a hanvait Rómába? Hát nem tudom, de lehet, hogy akkor a bíborosok már kicsit előrelátók voltak, és tudták, hogy lesz ennek még folytatása, ne vigyük messzire.
A konklávé, a pápa választás menetét azért időről időre egy kicsit változtatják. Most a legújabb eljárás mi?
Annyi, hogy a pápa halál után 15-20 napon belül kell összeülniük a bíborosoknak. Benedek pápa módosított rajta annyit pont a lemondás előtt, ha jól emlékszem, hogy ha már minden választó bíboros Rómában van, akkor nem kell kivárni ezt az időszakot, hanem korábban is meg lehet kezdeni a konklávét, a pápa választásnak a szertartását. Direkt mondom így, hogy a pápa választás szertartását, hiszen a pápa választásról azért legyünk őszinték, a pápáról nem a konklávén döntenek a bíborosok, hanem előtte azért van napokon keresztül konzisztórium, hogy a bíborosok megismerjék egymást, azért vannak a felszólalások, beszédek, megnyilatkozások, hogy elmondják a saját gondjaikat, bajaikat, felhívják a figyelmét az egyháznak, illetve hát a bíboros testületnek arra, hogy milyen problémák találhatók a világban, milyen megoldást képzelnek el rá, miben van segítségre szükségük, miben tudnak segítséget nyújtani. Tehát igazából ezeken a konzisztóriumokon már nagy vonalakban körvonalazódnak azok az elképzelések, hogy ki lesz tényleg a pápábilis bíboros, és amikor bemennek a konklávéra, ünnepélyes szentmise után, a minden szentek litániájának éneklése közben
gyönyörű szép egyházi körmenettel bevonulnak a Sixtus kápolnába, aztán elhangzik a híres extra omnes mondás, hogy mindenki kifelé, amikor mindenki elhagyja, aki nem pápa választó a Sixtus kápolnát, bezárják az ajtót, a svájci gárdisták odaállnak, ők őrzik az ajtót, oda se kisebe nem jöhet senki. Ott igazából az első alkalommal, az első körben igazából egy ilyen tiszteletbeli szavazás van, ott úgy felvázolják az erőfölényeket gyakorlatilag, hogy ki az, aki egyáltalán a szóba kerülhet. És ugyan a második, harmadik, negyedik, ötödik szavazás alkalmával derül ki az, hogy ki az, aki felé tolódik el a hangsúly, és aztán ugye valahanyadik forduló után megválasztják az új pápát kétharmados többségnél.
Most hány pápa választó bíboros van?
135 pápa választó bíboros van, ugye a 80. élet betöltött életévkor szűnik meg egy bíboros pápa választó lenni, és ezt a 80. életévet, ezt a pápa halálának napjával számítják, mert régebben a konkláve összeülésének napjával számították, de azzal lehetett trükközni, hogy eltolják egy héttel, és akkor még egy-két bíboros esetleg kiesik. 120-ban van meghatározva a pápa választó bíborosoknak a száma, hogy 120 bíborosnak kell 80 év alattinak lennie, de ez sosem volt gyakorlatilag kerek szám, hiszen gondoljunk bele azért, hogy 60-70 évesek azok, akiket bíborossá választnak, és majdhogy nem azt lehet mondani, hogy havonta esik ki egy-két bíboros a pápa választó testületből. Évente egyszer van olyan konzisztórium, amikor bíborosokat nevez ki a pápa, akkor mindig megugrik a bíborosok száma, aztán egy év alatt megint lassacskán visszacsöken. Decemberben volt utoljára a konzisztórium, ha jól emlékszem, amikor új bíborosokat nevezett ki Ferenc pápa, tehát most ezért magasabb a száma.
Thank you.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Hartner Péterrel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetének nyilvános rendkívüli egyetemi tanárával. Most megint eljátszom a gondolattal, ezt nyilván csak ilyen egyházjogi eszmefuttatás, hogy olyan bíborost megválaszthatnak, aki 80 éves elmúlt, és mondjuk ott sincs.
Minden megkeresztelt férfi választható. Tehát elméletileg igen. Ezért van az, hogy most is emlegetnek a pápábilis bíborosok között olyat, aki már mint megyés püspök saját egyházmegyéből, vagy a római hivatalának az éléről nyugdíjba vonult életkora miatt, és esetleg már a 80 évet is átlépte, de elméletileg megválasztható.
Nyilván nem akarok belemenni a találgatásokba, mert főleg azt, hogy fogadó irodákban lehet fogadni, az kicsit olyan ízléstelen is, de mutatja az a valós esélyeket?
Igenis, meg nem is. Volt olyan bíboros, akiről majdhogynem előre tudtuk, hogy pápa lesz, és nagyon sok volt, akiről egyáltalán nem gondoltuk. Második János Pál pápát senki se várta, hogy pápává válasszák. Ratzinger bíboros 16. Benedeknél majdhogynem biztosra vette mindenki, hogy ő lesz a pápa. Az, hogy lehet rá fogadni, hát ez mint a totó meg a lottó, tehát szerencsejáték, de ezen túlmenően nem sokat jelentenek ezek a gondolkodásmódok. De azt nem szabad elfelejteni, hogy ezt nem az emberek, tehát nem a nép, nem az egész nép választja a pápát, hanem csak az a most 135 bíboros. Tehát ők döntenek. Nem a közhangulat alapján, nem a politika alapján, hanem a saját Szentlélektől kapott meggyőződésük szerint. Itt nincs exit poll, nincs közvéleménykutatás, nincsenek előzetes mandátumbecslések, nincs kompenzációs lista. Itt a bíborosok összegyűlnek, és ők saját maguk választanak valakit, akit ők a legalkalmasabbnak találnak. Hogy kit találnak ők alkalmasnak, azt majd ők eldöntik.
És ha szeretnék ebbe belemenni, hogy most milyen pápára van szüksége a világnak vagy az egyháznak, mondhatnám fordítva is, az egyháznak vagy a világnak, de a Konklávé című filmet láttad?
Nem láttam, nem is tervezem megnézni, tudom, miről szól.
Én tegnap láttam, lehet, hogyha még olyan világban élnénk, akkor indexre kerülne, de szerintem többféle olvasata is, mondhatjuk úgy, lehet ennek a filmnek, és az én olvasatom nem valami blaszfémia volt, hanem az, hogy hiába agyal egy-egy bíboros, és úgymond kicsinálja az ellenfeleit, vagy azokat, akik neki valamiért nem tetszenek, mert sokkal rosszabb lesz a végeredmény. Tehát valóban a Szentlélekre kell hagyni a döntést.
Nagy baj, hogyha valaki a pápa választásra hatalmi harcként tekint. Tehát ha valaki pápa akar lenni, az nagyon nagy baj.
Volt már rá példa, akár Bakóc Tamás esetében az utolsó igen, esélyes magyar.
Igen, és nem is lett belőle pápa. Tehát ez az egyház működésében a Szentlélek kegyelmének a kiáradása, nem véletlenül mondják azt, hogy a pápai szolgálat, tehát hogy a pápának az egyik jelzője, vagy címe a Servus Servorum Dei, tehát az Isten szolgáinak szolgálja. Tehát ez pápai szolgálat. Ez igen, járhat külső díszekkel, járhat külső pompával, de ez egy nagyon-nagyon kemény szolgálat. És az evangélium is mondja azt, hogy akire többet bíznak, attól többet kérnek számon. Hát azért amennyit a pápára bíznak, és ha azt tényleg számon kérik rajta, akkor szerintem nincs olyan ember, aki ezt magára akarná vállalni önként ezt a terhet.
Talán pont 10. Pius volt az, aki amikor elfogadta a megválasztását, azt mondta, hogy az Isten bocsássa meg önöknek, amit tettek. De azért elfogadta, és ugye nem tudjuk, hogy volt-e olyan, aki visszautasította volna. Ezt én püspökkel beszéltem, amikor megtudta, hogy ő lesz, vagy ő lenne, és elfogadja, azt mondja, hát azért föl kellett volna hoznom egy komoly indokat azért, hogy visszautasíthassam.
A Sixtus kápolna mellett van egy pici kis szoba, könnyek szobája. Oda vonulhat vissza a megválasztott pápa egy rövid imádkozásra, amikor megválasztják pápává, és utána mondja ki azt, hogy igen vagy nem. Ha a 135 bíborosnak a kétharmada, 90 bíboros, azt mondja valakire, hogy őt tartjuk alkalmasnak, és őt választjuk pápának, tényleg kemény indok kell arra, hogy én ezzel a 90 akárhány bíborossal szembeszálljak, és azt mondjam, hogy nem vállalom el, ezért vagy ezért vagy ezért. Ahhoz komoly indok kell. Van a mondás is a régi római jogból, a Vox Populi Vox Dei, tehát az népszava, Isten szava. Itt a bíborosok döntése, a Jóistennek a döntése.
Régen mondhatták azt, hogy Róma messze van, mert tényleg Róma nem volt közel. Ma azonban Róma mindenkihez közel van, akár fizikai, földrajzi értelemben is, de lelkipásztori szempontból mondjuk egy káli plébános mennyire érzékeli mondjuk a két pápa uralkodása közt a különbséget? Mennyire jön le, hogy most Ferenc volt a pápa, előtte 16. Benedek, mennyivel másabb mondjuk papként dolgozni?
Ha röviden akarok válaszolni erre a kérdésre, akkor azt mondom sehogy. Az egyház tanítás 2000 éve változatlan. Nem változnak a szentségek, nem változik az Isten tanítása, nem változik a Biblia. Bárki lesz a pápa, én a következő nap ugyanúgy ki fogok menni misézni, ugyanazt az eukarisztikus áldozatot mutatom be, amit én 26 éve mutatok be, és az egyház 2000 éve mutat be. Ugyanazt az evangéliumot fogom hirdetni, amit 2000 esztendővel ezelőtt Jézus Krisztus is hirdetett, és azóta is az egyház hirdeti. Azt, hogy milyen apró változások vannak az egyház tanításának kihangsúlyozásában, abban vannak különbségek. Ja, a Biblia is mondja, hogy a jó gazda az, aki tud a kincsei közül régieket és újakat előhozni. Ha belegondolunk abba, hogy Ferenc pápának az egyik legjelentősebb tanítása a környezetvédelemről szólt. Korábbi pápák nem nagyon beszéltek erről. Ugye a Laudato Si enciklikára kell csak gondolni, illetve a más megnyilatkozásokra is, a teremtésvédelem, környezetvédelem. 13. Leo a munkásoknak a helyzetéről, a Rerum Novarum enciklikában, aminek aztán volt ugye a Quadragesimus Annus, a Centesimus Annus, a Laborem Exercens, különböző dokumentumok, igen, vannak mindig olyan témák, amik a felszínre kerülnek. De az egyház tanítása nem változik. Csak más szemszögből nézünk ugyanarra a kérdésre, majd hogy nem azt mondom, mint egy brilliáns. A világ elképzelhető összes színében tud tündökölni. Csak a kérdés az, hogy honnan nézek rá, de attól még ugyanaz a brilliáns, ugyanazt az értéket sugározza. Igen, lehet, hogy az új pápa valami egy olyan területet hoz elő az egyház tanításából, amire az eddig időben nem figyeltünk annyira. Nem tudjuk, hogy mi lesz, azért lesz új. Ha tudnánk, akkor már nem lenne új. Hogy az egyház alapvető tanítása nem fog változni, abban viszont biztosak lehetünk.
Kint leszel a temetés ideje alatt Rómában, ez egy kis magánjellegű idetoldás. Hogyan készülsz erre?
Nem temetésre készültem menni Rómába, hanem Boldog Kárló Akutis szenti javatására, ami másnap vasárnap lett volna. Csak a Szentatya halála miatt a szent és boldog avatásokat felfüggesztették, akár Bódi Magdiét is Veszprémben. Szombaton temetés lesz. Először, hogy nagyon mérges voltam, hogy megvan a szállás, ki van fizetve, repülőjegy, minden, és nem lesz, nem tudok ott lenni a szenti avatás. Aztán eszembe jutott, hogy jó, hát szenti avatás azért gyakrabban van, mint pápa temetés, tehát azért egy nagyon nagy lelki élmény lesz együtt lenni a katolikus egyházzal. Egy olyan eseményen, amikor azt mondjuk, hogy az egyház látható feje az egyik világból a másik világba átköltözött, és erre mi tartunk egy ünnepélyes szertartást, és imádkozunk érte. Biztos, hogy megrendítő és megdöbbentő lesz ott lenni, még akkor is, hogyha abban a hatalmas tömegben gyakorlatilag semmit sem látunk, de úgyse látni kell, azt érezni kell, amikor az ember ott van.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli beszélgetésünkben a Sede Vacantéről, vagyis a pápai szék megüresedéséről, illetve a konklávéről és annak előkészítéséről, menetéről hallottak. Beszélgető társam dr. Artner Péter káli plébános, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetének nyilvános rendkívüli egyetemi tanára volt. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Tompos Péter nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön ugyanebben az időpontban, tehát reggel 8:15-től megismételjük.